Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat. A mai Unisexben a családon belüli erőszakról lesz szó, amivel már bizonyos vonatkozásban foglalkoztunk, leginkább a jogi vonaláról, és hát ugye most egy olyan vendégünk lesz, aki átélője, elszenvedője egy ilyen családon belüli erőszaknak, ráadásul ugye egy gyerekkori abúzusról van szó. Nagyon bátor dolog, szerintem, hogy eljön, Román Judit színésznő lesz a vendégünk. Amíg ő megérkezik hozzánk, addig most egy hírt hoztam, ami szintén családon belüli erőszakról szól, de itt kapcsolati erőszak az, amiről szól ez a hír. 5 év alatt megduplázódott a kapcsolati erőszak áldozatainak száma, és egyre gyakoriabbak a szexuális bűncselekmények is Magyarországon. Derült ki egy közérdekű adatigénylésből, amelyet az átlátszó.hu ismertetett. Kapcsolati erőszakkal összefüggésben 2023-ban 783 sértettet és 640 elkövetőt tartott nyilván a rendőrség, szexuális erőszaknál ugyanez az adat 369 és 362. A tavalyi évben a rendőrség 73 szexuális kényszerítéssel összefüggő sértettet regisztrált nyilvántartásban, az elkövetők száma 60. Ezek az adatok arra vonatkoznak, ami kiderült, vagy aki rendőrséghez fordult.
Igen.
És hát nyilvánvalóan azt tudjuk, hogy ez nyilvánvalóan a sokszorosa. Igen, tehát hogy aki egyáltalán eljut odáig, hogy önmagának is bevallja, vagy beismerje, vagy elismerje, elfogadja azt, hogy vele mi történt, és akkor arról még nem is beszélve, hogy elmegy egy mondjuk a rendőrséghez és segítséget kér, és szerintem talán az a legritkább, amikor ez így rögtön megtörténik.
Hát igen, ugye már beszélgettünk valóban korábban erről a témáról, és akkor én meséltem egy filmről, meg azt hiszem a Láthatás, az a cím, a francia filmről, meg ugye meséltem apámról is, aki rendszeresen vert engem egyébként, exkluzíve, de most az jutott eszembe, hogy erről a statisztikáról, ugye a rendszerváltás előtt, tehát most legalább vannak ilyen statisztikák, tehát hogy változik a világ, egy kicsit érzékenyebben is bánunk ezekkel a dolgokkal, társadalmi szinten is. De ugye a rendszerváltás előtt az volt a vezényszó, vagy a nem is tudom, az volt a felszínen, hogy nincs bűnözés Magyarországon, így, mert hát azért ez bűncselekmény, akárhogy is vesszük, meg hát nincsenek erőszakos cselekmények, és így a családon belüli erőszak is el volt intézve általában azzal, hogy az adott helyzetben próbáltak, gondolom, a rendőrök valamit csinálni. És hogy belegondoltam ebbe, hogy eszembe jutott, mi Dunaújvárosban éltünk az első 6 évben, utána költöztünk falura, és hát Dunaújvárosról is talán már meséltem, ez egy fénykorában, ugye Sztálin város volt, előtte Dunapentele, fénykorában olyan 60 ezeren laktak ott körülbelül, plusz a környező falvakból is mindenki a Vasmibe járt. Ez egy nagyon izgalmas szubkultúra volt egyébként, egy ilyen melós szubkultúra, és hát szinte mindegyik nagy panelépületben melósok laktak, akik mentek a Dunai Vasműbe. És úgy is volt maga a vasmű is fölépítve, hogy ilyen kis resti komplexumok voltak a kijárathoz. Tehát amikor bementek, akkor nem lehetett, de amikor kijöttek, akkor mentek és itták a sört tüskével. És belegondoltam, hogy csak abban a házban igazából 2 barátomat is érintette ez a dolog, de gyerekként valahogy ezt nem tudom, természetesebben fogott fel. Nyilván félted az ismerőseidet, meg félelmetesnek tartod az egészet, még úgy is felül tudsz kerekedni, hogy, és ez volt az egyik motivum, ami eszembe jutott, hogy az egyik osztálytársam, dunaújvárosi osztálytársamnak volt egy testvére, tehát ők ketten voltak tesók, egy bátyja volt, és onnan lehetett megismerni a lakásuknak az ajtaját, hogy a nézőke fölött volt egy iszonyatosan nagy horpadás, ami, mint kiderült, meg egyébként ezt nagyjából mindenki tudta a házban, ez azért történt, mert a papa, amikor beitókázott, úgy rendesen, akkor neki állt dühöngő bikaként örjöngeni, és egyszer nem merték beengedni a lakásba, és hát ezt a fejével csinálta azt a lyukat. Aztán néhány éven belül egyébként el is váltak, és ő elköltözött, de ezzel párhuzamosan volt egy másik történet, ami időről időre eszembe jut, hogyha hasonló sztoriról van szó, hogy egyszer csöngetett hozzánk egy szomszédunk, aki lakott már ilyen panelban, az nagyjából tudja, hogy az erkélyi szomszédok azok közel vannak egymáshoz ugyan, de egy lépcsőforduló elválasztja őket, legalábbis ezekben a panelépületekben. És jelentkezett, vagy hát becsöngetett a hölgy, ott valamit susmutolt anyámmal, és akkor néhány nap múlva megint csöngettek, és akkor már a pasi csöngetett, a férj, aki gyerek voltam még, de tisztán emlékszem rá, hogy dőlt belőle az alkoholszag, meg dülöngélt, tehát nem volt jól, és anyám volt otthon egyedül velem, és arra próbálta meg rávenni anyámat, hogy engedje meg, hogy kimenjen az erkélyre, mert hogy egymás mellett volt a két erkély, át akart mászni, egy olyan, nem tudom én, ilyen 3 méter volt, vagy 3 méter, hülye vagyok, nem, tehát mondjuk egy ilyen, mit tudom én, 1/2 méter volt a két erkély között, tehát a harmadik emelet, tehát ez egy veszélyes dolog, meg hát maga a szituáció is elég félelmetes volt, és arra emlékszem, hogy én teli torokból, ilyen jó 5 perc után, miután tudatosult a hapsiban, hogy hát ezt nem lesz neki megengedve, hogy ezt csinálja. Irtózatosan elkezdett anyámmal üvöltözni, és aztán valahogy bejutott, és aztán hallottuk, hogy bent is üvöltözött, de hogy ezek tényleg a hétköznapokhoz tartoztak. Tehát, hogy én nem azt mondom, hogy nosztalgiával gondolok vissza ezekre az
De hozzátartozik
esetekre,
a gyerekkorodhoz.
De hozzátartozik a gyerekkoromhoz. Ez valamilyen tehát élményként raktározódott el, nyilván, meg egyébként ismertem én a bepiázott férfiakat az apámon keresztül. Tehát, hogy úgy mondjam, természetes közegem volt ez. De mégis valahogy mindig megráz, amikor eszembe jut. Tehát nagyon-nagyon vegyes érzelmeim vannak, hogyha erre gondolok. Na, ezek azok az esetek, igazából ezért meséltem el, amik valószínűleg nem szerepelnek az ilyen statisztikába, mert hogy általában azt mutatják a minták, hogy nagyon-nagyon sok ajtó törik be addigra, nagyon-nagyon sok ilyen erkélyes artista mutatványt próbálnak meg a felek végrehajtani addig, amíg vagy történik valami tragédia, vagy valami valahogy a dolog végződik, vagy valakinek elege lesz, vagy fölfigyel a rendőrség, de a legtöbb esetben nem történik ilyesmi.
És te például arról, amit apukád csinált, arról barátokkal, vagy kortársaiddal beszéltél, vagy bárkinél ez téma volt, hogy ott a házban, akikkel másokkal is történt mondjuk hasonló, vagy ez annyira természetes dolog volt, hogy...
Hát apám igazából akkor borult el, vagy akkor, tehát igazából akkor voltak ezek a verések már, amikor mi nem Dunaui városban laktunk, hanem ezen a kis falunk. És ez is érdekes, hogy igazából nem nagyon tudok mondani olyan osztálytársamat, aki nem volt hasonló helyzetben, vagy valamilyen módon ne lett volna neki ez ismerős. Sőt, ha belegondolok ezekbe a sorsokba, igazából az én történetemnél csak durvábbak voltak. Tehát, hogy mi erre akarom kivinni, hogy teljesen természetesen beszéltünk erről. Hogy tegnap este az apám elővette a szíjat, és akkor ezért meg azért megvert, mert hogy ezek általában legalábbis azok a történetek, amikre én emlékszem, meg a saját történeteim is, azok olyan topikok voltak, amikről egyébként is beszéltem az osztálytársaimmal, meg a barátaimmal, mert általában olyan dolgok miatt kaptam, ami nem tudom én, egy rossz jegy az iskolában, vagy kimaradtam, vagy elhagytam valamit, vagy elszakítottam valamit, vagy tehát valami olyat csináltam, ami nem volt megfelelő, tehát hogy rossz gyerek voltam, és ezért lettem igazából megbüntetve. Hát volt olyan osztálytársam, akit akit amikor az apja elvitte hétvégére, akkor is verte, már mint az igazi apja, meg a nevelő apja is verte. És akkor emlékszem, hogy azon röhögtünk, hogy ki üt nagyobbat, hogy hol szeret kevésbé lenni, hol lehet jobban elviselni az ütéseket. Szóval, hogy nem, maga a közeg miatt nem voltam belekényszerítve abba, hogy erről ne beszéljek. Meg igazából ez nálunk nem volt titok, tehát nagyon sokszor anyám előtt vert meg. Tehát, hogy csak az volt, vagy annyi volt anyám reakciója, hogy Józsi nem ár, vagy nem tudom. Tehát nyilván föl volt háborodva, meg nem örült ennek, meg néha ő is kapott. De azért ez valamilyen módon beleegyezéssel ment. Tehát egyszerűen ilyen volt az apám. Tehát én ezt így éltem meg. És azért általában föl egyébként a szőr a kezemen, amikor jönnek a kommentelők hasonló esetben, és akkor arról kezdenek el beszélni, hogy a régi szép időkben még a makarenkói nevelés az a családokban is tudott működni, meg hogy én nem mertem rondán beszélni az apámmal, mert tudtam, hogy jön a pofon, és ezeket a történeteket úgy adják elő, mint hogyha ez valamiféle teljesen rendben lévő nevelési elv lenne, hogy verjük a gyereket akármiért. Szóval, hogy ezen azért csodálkozni szoktam, és nyilván egyébként jellemzően olyanok írják ezt, akik nem voltak ilyen helyzetben, ugyanakkor meg azt gondolom, hogy olyanok is írják néha, akik voltak, mert hogy ez egy olyan narratíva, ami mögé el lehet bújni. Igen. Tehát nem kell szembenézni azzal, hogy igazából milyen is volt az anyád vagy az apád.
Meg fenntartják azt a helyzetet, amiről igazából te is beszélsz, hogy az otthon is elfogadott volt, meg a kortársaid között is elfogadott volt, tehát miért is gondoltad volna azt, hogy ez így nem jó, hogyha igazából, mármint hogy kirívó eset, hogyha igazából mindenkivel az történt, és hogyha a mai napig is úgy csinálunk, mint hogyha ez helyén való lett volna, akkor valóban az embernek nem dől meg ez a kis világa, hogy itt borul a bili, mert hogy akkor igen. Lehet, hogy én mégsem úgy nőttem föl, és az apám, akit egyébként szeretek, az mégsem olyan volt, mint amilyennek én gondolom.
Én itt rettegtem attól, hogy belekedős leszek-e felnőttként a gyerekemmel. Tehát, hogy nem tudtam ezzel igazából mit kezdeni, és nagyon féltem attól, hogy ez olyan dolog, amit így örököl az ember, benne van a DNS-eibe. De egyrészt, hogyha én iszom, akkor se vagyok agresszív, tehát hogy egyáltalán nem örököltem az apámtól. Ugyanakkor meg közben rájöttem, hogy ez nem örökölhető. Tehát, hogy ez a keserűségből jön, a meg nem értettségből, nyilván abból is jön, amit az aggyal csinál az alkohol. És ez valóban az a része meg valószínűleg személyiség függő, hogy valaki agresszív részeg, vagy nem agresszív részeg, de én ismerek olyanokat, akik amikor isznak, akkor agresszívebbek, mégse verik a környezetüket, tehát hogy lehet ezt a dolgot szerintem azért kezelni. Nyilván leginkább úgy lenne jó, hogyha nem innának az emberek olyan nagyon sokat.
A következő történetben az alkohol nem szerepel, viszont egy gyerekkori erőszakról van szó, ráadásul szexuális erőszakról. Hallgassuk meg ezt a beszélgetést. A családon belüli erőszakról az Unisex korábbi adásaiban beszélgettük már, szakértő vendégünk volt, leginkább a jogi oldaláról beszélgettünk ebben a témában, és már akkor is szóba hoztuk azt, hogy milyen jó lenne, hogyha valaki saját megélését tudná elmesélni, de hogy ez egy viszonylag nehezebb dolog, és mire ugye az ember odáig eljut, hogy erről beszéljen, az egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. Egy olyan vendégünk van, aki már ezek szerint eljutott ebbe a fázisba, Román Judit színésznő a vendégünk. Köszöntünk sok szeretettel, köszönjük, hogy eljöttél.
Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél.
Köszönöm a meghívást.
Sziasztok. Mielőtt a történetedet elmesélnéd, arról mesélj nekünk, hogy te hogy jutottál eddig a folyamatig, hogy beszélsz is róla, vagy miért döntöttél úgy, hogy akár országvilág előtt beszélsz róla, és mások is megismerhetik a történetedet?
Két mondatban nem tudom összefoglalni,
nem is kell.
Azt hiszem. Hát először is, amíg én egyáltalán ezzel szembenéztem, az se volt egy rövid idő, tehát már majdnem 50 éves voltam, amikor szembenéztem azzal, hogy mi történt velem gyerekkoromban, és hogy ez egyáltalán nincs rendben, és hogy ezt fel kell dolgoznom, egyáltalán szembe kell néznem vele, meg kell néznem, hogy mi történt, hogy ez mit okozott bennem, stb. Amikor elkezdtem ezen dolgozni, elmentem pszichológushoz, akkor még például nem tudtam a családomnak beszélni róla. Tehát, hogy még csak belül fogalmazódott meg, de még a szavakat még kimondani nem tudtam, a pszichológusnál se tudtam rögtön kimondani, tehát azért ez is egy hosszabb folyamat volt. És azután, amikor már egy, hát nem tudom, talán egy éve jártam, akkor megérett bennem az, hogy akkor most beszélhetek, most már tudok beszélni, inkább így mondom, mert beszélni addig is beszélhettem volna, de nem tudtam a családommal erről, és akkor elmondtam a férjemnek, elmondtam a gyerekeimnek.
Tehát a férjednek is akkor ez egy teljesen új információ volt, igen, hogy veled mi történt?
Igen, abszolút. És akkor szépen lassan, ahogy elkezdtem beszélni, egyre több embernek tudtam beszélni, elmondtam barátnőknek, elmondtam ismerősöknek, különböző reakciókat kaptam, de most ez mindegy, most ez nem is tartozik ide, és akkor valahogy ezt utána így félretettem, hogy akkor jó, én akkor ezzel szembenéztem, és akkor, amikor a Kriszta ezt a felhívást, Szalai Kriszta, aki csinált egy ilyen estet, vagy egy előadást, amiben bántalmazott felnőttek beszélnek a gyerekkorukról, amiben bántalmazták őket, akkor valahogy azt éreztem, hogy nekem ott a helyem, és hogy beszélnem kell róla. De ez érlelődött már bennem egyébként évek óta. Azt hiszem, az egyik, ami eleve kiváltotta ezt az egészet, a Me Too, ahogy beindult, tehát az hozzájárult ahhoz, hogy egyáltalán én is szembenézek a saját abuzusommal. Egyre több történet jött fel, ezt bizonyára tapasztaljátok ti is, meg a közvélemény is, hogy igen, egyre több ilyen sztoriba futunk bele, és ez egyre inkább megerősítette abban, hogy beszélni kell róla. Mert ugye én is azt tettem, hogy nem beszéltem róla majdnem 50 éves koromig, és nem jó hallgatni róla. Mert valahol máshol felüti a fejét az, hogy ki akar jönni az a történet.
Akkor mesélsz most nekünk a történetedről? Mi történt veled gyerekkorodban?
Annyit hozzátennék, hogy most nem konkrétan ott fogom kezdeni, ahol a bántalmazás történt, hogy én úgy születtem, hogy az anyukám nagyon szerelmes volt az apukámba, és terhes lett velem, de az apukám nem akarta vállalni ezt a terhességet, sőt, ahogy utólag megtudtam, még azt is letagadta, hogy ő lenne az apuka, tehát tulajdonképpen az anyukám lányanyaként szült engem, ami azért elég nagy szégyen volt abban az időben, főleg, hogy ő egy viszonylag kisebb községből származott, és de már nem lehetett mit csinálni, úgyhogy én megszülettem, és elég sokáig a nagymamáméknál nevelkedtem vidéken, ami amúgy a legboldogabb korszaka volt a gyerekkoromnak, tehát most is úgy emlékszem rá vissza, hogy az így nagyon-nagyon jó volt, de volt egy hiányérzetem, mert hogy nem volt apukám. Tehát ez mindig ott volt bennem, hogy mondták azt is sokszor, hogy zabi gyerek vagyok, tehát persze nyilván fogalma se volt így 3-4-5 évesen, hogy ez mit jelent, de úgy éreztem, hogy így valami nem jó, hogy nekem hiányzik valami, hát ugye az apuka. És akkor hát olyan 5 éves múltam, amikor az anyukám bemutatta az új apukámat, hogy akkor ő lesz az új apukám, és hát ez természetesen, ezt azért mondtam csak el ezt az előzményt, mert hát nekem ez annál nagyobb boldogságot egy gyereknek, mint hogy teljesül az a vágya, hogy végre neki is lesz apukája. Tehát ez egy óriási dolog volt, és én nagyon-nagyon boldog voltam. És én emlékszem, hogy nagyon hamar már apunak szólítottam őt. Hát valószínűleg annyira vágytam arra, hogy legyen egy családunk, hogy ezért hát mindent megtettem. És akkor el is költöztünk vidékről, tehát Pestre költöztünk, és elindult a családi élet, született egy testvérem, aztán még egy testvérem. És hát közben az történt, hogy hát ez így visszaemlékezve, tehát nyilván ezt akkor ezt nem fogtam föl, hogy mit jelent, csak úgy voltak olyan, olyan simogatások vagy érintések, amik nekem nem estek jól. De hát kicsi voltam, tehát nem tudom, 7 éves vagy ilyesmi lehettem. Hát nyilván erre nem tudok pontosan visszaemlékezni, hogy mikor történt. Ahhoz tudom kötni, hogy hol laktunk, és így abból tudom nagyjából, hogy mikor történhetett. És aztán ez folytatódott, és hát emlékszem, hogy akkor már megvoltak a testvéreim, de úgy így többször előfordult az, hogy éjszaka így átjött a nevelőapám a szobánkba, és akkor én így arra ébredtem, hogy így simogat olyan helyeken, amit így nekem, tehát nem tudtam, hogy mi ez, de nagyon-nagyon kellemetlen volt. És ez folytatódott tulajdonképpen olyan 14 éves koromig, amíg elköltöztünk egy nagyobb lakásba. Addig együtt laktam a két testvéremmel, vagy hát így egy gyerekszobánk volt, és akkor lett egy külön szobám. És akkor ott be tudtam zárni az ajtót, és onnantól kezdve ez megszűnt. És hát természetesen, ahogy 18 éves lettem, és fölvettek a színművészetire, akkor el is költöztem otthonról. Tehát igazából velem ez történt. Ehhez hozzáteszem, hogy én azt éreztem, hogy én nagyon szeretem az én nevelőapámat. És én ezt egyáltalán nem éreztem, hogy itt valami probléma van. Tehát én olyan szinten lehasítottam magamról ezt a dolgot, hogy tehát egyrészt amikor történt éjszaka, mondjuk amikor így átjött és simogatott, akkor én így becsuktam a szemem, és így most már vissza tudok emlékezni, de erről nem volt persze túl sok emlékem, de sok minden visszajött, meg érzések visszajöttek, és azt tudom, hogy így szorítottam a szemem, és egyszerűen így leváltam a testemről, hogy így nem, hogy ez így nincs, és csak azt vártam, hogy akkor majd mindjárt vége lesz, és akkor már jó lesz nekem. Hát így visszagondolva, nyilván beszélnem kellett volna az anyukámmal erről, mondjuk azt nem mondom, hogy pszichológussal, mert akkor még nem volt az iskolákban pszichológus, tehát ez így gyerekként az embernek ez eszébe se jut, hogy most akkor ő keressen egy pszichológust, vagy beszéljen valakivel. De helyett én azt csináltam, hogy ezt így egy titokként magamba zártam, és soha senkinek nem beszéltem róla.
Mennyi ideig tartott ez?
Hát így körülbelül ilyen 6-7 éves koromtól 14-ig.
És mi volt a belső indokod arra, hogy nem szóltál senkinek?
Hát fogalmam sincs. Nem tudom. Hát ez gyerekként nem tudja az ember. Gyerekként azt tudod, hogy nem akarod, hogy újra egyedül legyen az anyukád, nem akarod, hogy megint ne legyen apukád.
Hát ezek
tehát
indokok.
Én így ezekre gondolok, de tehát nem tudom. Csak így az érzéseket tudom. Tehát érzések jönnek ezzel kapcsolatban föl bennem, és azt tudom, hogy én nem akartam, hogy az anyukám újra egyedül legyen, nem akartam, hogy megint ne legyen családunk. Tehát, hogy azt gondoltam, ami valahogy éreztem, hogy ez nem jó, de hát nyilván 7 évesen még fogalmam se volt róla, hogy mi történik.
Nem féltetted a testvéreidet?
Olyan érdekes, hogy ez valahogy eszembe se jutott. Tehát azt gondoltam, hogy csak én, hogy nekem kell csak így erősnek lennem, nekem kell védeni az anyukámat, és nekem kell mindent kibírni, mert hogy akkor ezzel megvédem őket is.
A többiekkel is történt ilyesmi a testvéreiddel is? Nem tudsz róla?
Nem, tudom, hogy nem.
Úgy tudod, hogy nem?
Úgy tudom, hogy nem.
Meg ők akkor ugye az édes gyerekei.
Igen.
És beszélgettél erről velük? Igen.
Nem.
Nem.
Azért, mert nem akartál, vagy ők nem voltak nyitottak?
Hát már készülök, hogy van egy öcsém, meg egy húgom. Az öcsémmel már egy ideje készülök, hogy ezt elmondom neki. A húgomnak nagyon sok betegsége van, és úgy döntöttem, hogy ezt vele nem fogom megosztani.
Ők nem értesültek még más csatornánkon keresztül erről?
Nem.
Hát nyilván ilyenkor gondolom az ember fél is attól, hogy ő milyen reakciót kap, hogy egyáltalán hisznek-e neki, amikor egy olyan mítoszt dönt össze az ember.
Hát azt hiszem, az már nem érdekel. Tehát amikor már az ember ezzel kiáll, akkor szerintem... Tehát ez már mindegy, ez már nem érdekel. Tehát én tudom, hogy ott van a családom, tudom, hogy van, akire számíthatok, aki mellettem áll.
De... Már nem él a nevelőapád? Él még?
Nem él.
Mióta?
Hát több mint 10 éve meghalt. Igazából azt hiszem egyébként, hogy ha élne még a nevelőapám és az anyukám, akkor még lehet, hogy a mai napig nem beszélek róla. Már mondjuk nyilvánosan. Tehát attól még lehet, hogy a feldolgozás megtörtént volna, azt nem tudhatom, de akkor nem beszélnék róla.
Az akkor ezek szerint teljesen világos volt számodra egy érzésként, hogy ez nem jó, ami történik.
Hát én csak azt éreztem, hogy ez nekem, először csak annyit éreztem, amikor még kisebb voltam, és mondjuk, mit tudom, ő fürdetett, és valahogy úgy ért hozzám, és igen, azt érzi a gyerek, hogy ez valahogy úgy nem esik jól, vagy nem, ez nem jó nekem. Én csak ennyit éreztem, hogy ez nem jó nekem. És aztán nyilván, amikor már nagyobb lettem, mondjuk ilyen 13 éves, akkor már tudtam, hogy ezt nem szabad, és akkor így próbáltam is ellenállni.
Szóltál neki emlékeid
igen,
szerint?
Igen. Hogy ne, hogy eltoltam a kezét, hogy hagyjon békén, ne csinálja, tehát hogy...
Sehogy hogy reagált?
Sehogy elfolytatta. Tehát, hogy...
És ő például mondott neked olyat, hogy ne beszélj erről senkinek, vagy ez így nem lett kimondva a kettőtök között, hogy tulajdonképpen mi történik?
Úgy csináltunk, mint a semmi nem történt volna.
Milyen kihatással volt ez a későbbiekre, akár mondjuk, hogy ugye azt mondod, hogy elköltöztél 18 évesen a szerelmekre, arra, hogy egyáltalán hogy közeledsz te egy férfi felé, vagy hogy fogadod egy férfinak a közeledését?
Hát igen. Hát ez az egyik, amiért beszélni kell róla. Mert nyilván ez egy olyan határátlépés, ami utána a személyiséget nagyon erősen befolyásolja, főleg ha ez ugye gyerekkorban történik, amikor még a személyiség nem alakult ki. Tehát nyilván nekem ezzel problémáim voltak a határtartással, a határhúzással, és nagyon sok olyan partnert választottam, aki átlépte ezeket a határokat, vagy érzelmileg elérhetetlen volt, mert egyébként a nevelőapám is így érzelmileg egy elég elérhetetlen ember volt, szóval így utólag ránézve, de ezt én akkor nem tudtam. És az első házasságom az szerintem ezért is volt egy rossz választás, hogy hát, hogy ezen is most erről nem akarok részletesen belemenni, de minden esetre ott is az történt, hogy nem tudtam igazából meghúzni a saját határaimat, és annyira empátiával fordultam az összes ilyen kapcsolatomba a partner felé, ami hát túl sok volt, tehát magamból adtam túl sokat, de nem tudtam, hogy hol van az a határ, ahol már azt már nem szabad engedni.
És ez csak a szerelmi kapcsolatokban jelenik meg, vagy ez megjelent akár munkakapcsolat, barátság, stb. Ez a határ áthúzás, ez érdekes dolog, hogy...
Ez nagyon érdekes, nekem főleg a párkapcsolatokban jelent ez meg, és nagyon, nagyon érdekes, hogy ugye színházban dolgoztam, éltem le az életem nagy részét, ahol azért elég sűrűn történnek határátlépések. Ugye most elég sok ilyen történet elő is jött, és velem ilyen soha nem történt. Tehát arra annyira a kis receptoraim olyan, annyira érzékenyek voltak, hogy azt rögtön éreztem, hogyha valaki arra fele akarna menni, és én ott viszont egy olyan erős határt húztam, hogy ez nem történhetett meg. Szóval ez nagyon érdekes, hogy utána viszont soha nem történt velem ez meg egyébként, például a munkahelyemen.
A határt később megtanultad magadtól átlépni, vagy ebben is kellett az, hogy segítséghez fordulj, hogy egy pszichológushoz menjél, aki ebben segített téged, vagy az egyszer csak így leesik az embernek, hogy mi történt velem, hogy mi az, amivel kapcsolatban ez hatással van rám, mit kéne nekem változtatnom?
Hát ez egy nagyon összetett dolog szerintem, szóval ez nem is egy ilyen egyik napról a másikra történik, hanem egy folyamatnak mondanám inkább. Tehát egyrészt most van egy olyan kapcsolatom, több mint 20 éve együtt élek a második férjemmel, nagyon jó a kapcsolatunk, jól élünk együtt, tehát, hogy ő abszolút egy ilyen partner mindenben, egy társ. Hát ennek ellenére fura, ugye, hogy miért nem tudtam beszélni mégis erről, mert ugye ez bennem volt ez a gát, tehát nem azért, mert benne nem bíztam, hanem valahol ezt olyan mélyen bezártam azt az ajtót, és olyan annyi lakatot tettem rá, hogy egyszerűen nem voltam képes azt, de szavaim se voltak rá, hogy erről majd hogy beszéljek. Tehát, hogy ő ott áll mellettem, meg ott állt mellettem, De hogy ezek így elkezdtek bennem fogalmazódni, amikor a harmadik gyerekem született utána, akkor már elmúltam 40 éves, és akkor úgy az ember valahogy akkor úgy elkezd számot vetni az életével, tehát ugye ezt szokták is mondani, hogy 40 évesen kezdődik el az életed, hogy akkor tudsz leszámolni már azzal, ami történt veled addig az életedben, a szülői elvárások, társadalmi elvárások, stb. És valahogy én is elindultam ezen az úton, és hát történt ugye két dolog, az egyik, hogy meghalt az anyukám viszonylag fiatalon, és elkísértem őt, tehát ott voltam az utolsó percig vele, és utána egy pár évre rá, 4 vagy 5 évre rá, meghalt a nevelőapám is. És egyébként utána indult el, tehát úgy éreztem, hogy így a tudatalattimból, így álmok formájában, stb. Egyszerűen dobja föl azokat az emlékeket, meg olyan képeket, amiket csak így úgy arra ébredtem, hogy úristen, most ez miért, ezt most miért kaptam. És egyszerűen szembe kellett néznem vele, hogy na, most ezt rendbe kell tenni, és ezzel foglalkozni kell. De hát azért mondom, inkább egy folyamat volt, mondjuk egy ilyen 8 év legalább.
A nevelőapáddal voltál bármiféle kapcsolatban azután, hogy elköltöztél otthonról?
Persze.
Hát mivel ugye anyukáddal voltak.
Persze. Teljesen jó kapcsolatban voltunk. Én nagyon szerettem őt. Hát ezt mondtam magamnak. És mindenkinek. És a pszichológusnak is mondtam, hogy de hát én ezt nem értem. Hát én most is úgy érzem, hogy én annyira szeretem őt. Már nem érzem ezt egyébként. Tehát én nagyon fura. Tényleg, hogy amíg nem jutottam el odáig, hogy kimondjam ezeket, addig meg voltam győződve róla, hogy de hát nekünk olyan jó volt a kapcsolatunk, és semmi probléma.
És ti ketten soha nem beszéltetek erről, tehát akkor sem miután anyukád meghalt.
Nem. Tehát egyrészt az, hogy meghalt az anyukám, utána meghalt a nevelőapám, ez elindíthatta ezt a folyamatot, hogy én meggyógyuljak, viszont elvette tőlem azt a lehetőséget, hogy bocsánatot kérjen, vagy hogy megbeszéljem, akár vele, akár az anyukámmal.
Te mit gondolsz egyébként, hogy ez nyilván már csak spekuláció, ilyenkor talán értelme sincsen, de hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a nevelőapád személyiségéhez, hogy volt valami elképzelés a fejedben, hogy mi lenne, ha előállnál ezzel a témával? Tehát szembesítenéd ezzel, vagy odáig még a közelébe se jutottál ennek?
Nem, a közelébe se jutottam annak, hogy erről beszéljek vele.
Tehát, hogy fogalmad nincs, hogy hogyan reagált.
Nem, így arra gondoltam, hogy ez valami ilyen nagy titok, és azt nekem meg kell őriznem, amíg élek.
Az érzed annak a hiányát még, hogy nem beszéltél velük erről? Tehát, hogy az úgy érzed, hogy ez egy valamiféle feloldozást hozhatott volna, csak abból indulok ki, hogy akár egy sima vitatkozásban is az embernek, amikor rázódítja a másikra, akkor az valamelyest egy megkönnyebbülést jelent.
Nem vagyok benne biztos, hogy az anyukámmal tudtam volna erről beszélni. Valahogy mindig úgy éreztem, hogy nekem az a feladatom, hogy őt védjem, óvjam, hogy így azt láttam, hogy ő neki egy akkora trauma volt már az, hogy hogy az én apám elhagyta őt, hogy valahogy bennem az volt, hogy én nekem őt védenem kell. És ezért azt gondolom, hogy vele nem nagyon tudtam volna erről beszélni. De hát persze nem tudhatom, hogy alakult volna az élet, hogyha ő még él esetleg, és mondjuk a nevelőapám megy el előbb. Ezt nem tudom. Igazából nem, én úgy érzem, hogy siker, tehát hogy én feloldottam azt, amit fel kellett oldani, és egyébként az, hogy beszélek róla, ez meg valamiféle feloldozás is egyébként pluszban, hogy azt mondom, hogy igenis ki kell mondani, hogy ez történt.
És akkor azt mondod, hogy a gyerekeidnek is beszéltél erről.
Igen.
Lányod van?
Igen. Három.
És három, mind a három lány.
Jó, a legkisebb lányomnak nem régen beszéltem erről, mert ő még csak 15 éves. És pont egyébként nem régen, egy 2 hónapja voltunk egy külföldi nyaraláson, egy másik lányommal, tehát így hárman lányok, és akkor volt egy olyan alkalom, amikor úgy éreztem, hogy most már elég érett, hogy ezt megbeszéljem vele is. Úgyhogy most már ővele is beszéltem róla, igen.
Ezzel kapcsolatban nem voltak, vagy akár, hogy a férjednek elmondtad olyan érzéseit, hogy esetleg tartottál tőle, hogy utána máshogy néznek rád, vagy bármilyen félelem volt-e benned, vagy hogy esetleg a lányok, mostanában annyira divatos dolog, ez csak így ez jutott eszembe, ezek a transzgenerációs szorongások, hogy ugye joga van szerintem a gyereknek tudni, hogy mi történt, tehát szülőként az a legjobb, hogyha elmondhatjuk, de mégiscsak nyilván a gyerekek ezen ilyenkor elgondolkodnak, meg valamelyest ők is viszik ezt magukkal tovább, hogyha lehet hinni a mostani pszichológiai trendeknek.
Hát pont ezért is kell elmondani, tehát ezért is kell, hogy erről beszéljünk. Nem, amikor már, tehát egyszerűen azt éreztem, amikor már megerősödtem annyira, hogy tudok beszélni róla, akkor már így ilyen félelmek nem voltak bennem egyáltalán egyébként.
A velük például a határ meghúzásról beszéltél, hogy még ez is eszembe jutott, hogy valószínűleg benne lenne a fejemben, hogy úristen, csak ők csinálják jobban csinálják, igen, ahogy én, és hogy megpróbálnék segíteni valahogy, hogy van-e esetleg benned ilyen?
Igen, hát mondjuk a kislányom ebbe fantasztikus, tehát ő olyan erőteljesen húzza meg a saját határait, jó, most amúgy is kamasz, de hogy ez már látszik most kamaszkorban is, hogy na hát aztán ő neki tényleg ott ő meghúzta, és hát nagyon érdekes látni őt, és belegondolni, hogy én annó kamaszkoromban hogy viselkedtem, és hogy milyen jó lett volna, én is ilyen karakán vagyok, és így tudok kiabálni, és azt tudom mondani, hogy fejezd be, és rá tudok szólni, és le tudom állítani. És nem tettem. Pedig amúgy meg egy ilyen karakán csajnak tartottam magam. De ebbe az egybe, ebbe nem.
Azt mondtad, hogy a reakciók az most egy külön téma, hogy annak idején, amikor így elkezdtél mindenkinek, vagy többeknek beszélni erről, hogy reagáltak, de én mégiscsak kíváncsi lennék rá, hogy reagál erre az ember. Erről is sokszor beszélünk az Unisexben, hogy sajnos akár nem csak a családon belüli erőszak, hanem volt a témánk az abortusztól kezdve, nagyon sok minden más úgymond tabu téma, hogy nagyon nehezen, és sokszor nagyon nem jól reagálnak az emberek.
Igen, nekem is ez a tapasztalatom. Tehát tényleg azt gondolom, hogy vannak ilyen témák, tabu témák, amiket egyszerűen nem szeretnek hallani az emberek. Tehát nem akar róla hallani. Vagy még jó, meghallgatja mondjuk egy rádió műsorban, mert az nem vele történik, meg azt nem ismeri, de hogy úgy azért úgy belegondolni, úgy igazán, hogy mondjuk a barátnőjével, vagy szomszéd, vagy nem tudom, vagy mondjuk inkább, aki mondjuk érzelmileg is közelebb áll hozzá, hogy azzal történik valamilyen, azt nagyon, nagyon nehezen viselik az emberek. Tehát szerintem teher az embereknek ezt így befogadni. Igen, volt például olyan barátnőm, ez egyébként elég fájdalmas pont, aki egyébként gyerekkori barátnőm volt, és mostanában egy kicsit így bezárkózott, és nem nagyon találkoztunk, és mindig akartam vele találkozni, hogy ezt elmondjam neki, és akkor, mivel nem találkoztunk, ezért mondtam, hogy jó, akkor ezt leírom, és akkor ezt megírtam neki az egész történetet, elküldtem, és azt is beleírtam ebbe a levélbe, hogy de mondd meg, hogy te észrevettél valamit, vagy hogy miért nem beszéltünk erről, vagy hogy tehát, hogy kicsit nyilván én is így kerestem, hogy ott volt a barátnőm, miért nem osztottam meg vele? Tehát én se tudom, hogy miért. Miért nem beszéltünk róla? Már az milyen jó lett volna, hogy van valaki, akivel erről beszélhetek. És hogy annyira érdekes volt, hogy igazából nem is reagált rá szinte semmit, hanem csak annyit írt, hogy most már hagyjuk, már ez már a apáink múltját, most már ne zargassuk meg, hagyjuk őket. Igen. Hozzáteszem, pszichológus.
Nem ez az a reakció, amire az ember nyilvánvalóan vágyik.
Pláne meg baráttól.
Meg egy pszichológustól sem. Igen. Hát nagyon szépen köszönjük Román Juditnak, hogy a vendégünk volt, és hogy ilyen őszintén beszélt róla. Én szerintem nagyon jó helyen tartasz ebben a folyamatban, úgyhogy igazából csak ezt tudjuk szerintem mi is kívánni, hogy a továbbiakban is ilyen jól beszélj, és szerintem sok mindenkinek erőt ad az, hogyha valaki megszólal. Azon kívül, hogy neked jó, azért azt tegyük hozzá, hogy szerintem, ha valaki elmeséli a történetét, az mindig egy erősítő tényező lehet mások számára.
Engem az lep meg még most is, hogy én is látom a komment szekciót Facebookon bárhol, ahol valaki mondjuk megoszt egy ilyen történetet, hogy miket kommentelnek oda az emberek, hogy még most is igen az van, hogy hát miért nem beszélt róla eddig, hát ja, persze, most jön elő a történetével, hát jó, hogy nem. Tehát, hogy így ezek még mindig, mert miért ment oda, meg mi az a ruha volt rajta, tehát, hogy ez még mindig úgy benne van az emberek fejébe, hogy az, akivel ilyen történik, az tehet róla. Ez az áldozati hibáztatás. És hogy ez szerintem szörnyű, és tényleg ezért kell róla beszélni, hogy nyíljonak föl a szemek, és hogy valahogy értsék meg az emberek, hogy ez nem egy olyan könnyű dolog erről beszélni sem, mert eleve például gyerekként nincsenek is szavaid róla, nem tudsz róla beszélni, mert most mit mondjál, hogy ja, hát úgy megsimogatott, és ja, hát biztos csak kedves volt veled. Tehát körülbelül egyébként ez a felnőttek reakciója. De hát ugye tudjuk, hogy mik történnek a gyermekotthonokban is. Most azért több ilyen botrány felütötte fejét, és hogy igen, ebben egyszerűen a társadalomnak is sokkal megértőbbnek és elfogadóbbnak kell lennie, és szigorúbbnak ahhoz, aki ilyet követel.
Azért még egyet mégiscsak meg kell kérdeznem, ami most közben eszembe jutott, hogy azon gondolkodtál-e, hogyha lett volna lehetőséged anyukádnak elmondani, akkor ő mit reagált volna, ő hitte volna neked, szerinted?
Nem tudok erre válaszolni.
Köztük nem vettél észre soha semmit?
De. És például van is egy ilyen emlékem, nem egy jó emlék, van egy olyan emlékem, hogy így éjszaka van, és akkor csak így hallom, hogy ilyen folytottan így veszekednek a másik szobába, és valahogy én érzem, tehát ugye ezek csak az érzékek, érzelmek, és én érzem, hogy biztos rólam van, szóval biztos valami rosszat csináltam. Uh-huh. Tehát, hogy most ez így volt, vagy nem így volt, nem tudom. De voltak ilyen esetek, amikor én azt éreztem, hogy valahogy erről beszélnek. De ez nem fogalmazódott meg soha, ez csak inkább éreztem.
És ez a dolog, ez csak úgy, mármint az zaklatás, ez csak úgy abba maradt?
Hát ugye, amikor lett egy külön szobám, akkor ott minden éjszaka bezártam az ajtót, és...
De nem próbálkozott, úgy értem?
De. De hát... be volt zárva az ajtó, és mondtam, nem.
Aha, tehát akkor viszonylag könnyen feladta.
Igazából ott tudtam egy határt húzni. Az is igaz, hogy egyébként ilyenkor, tehát most már visszaemlékezve, ilyenkor napokig mondjuk mérges volt, dühös volt, nem szólt senkihez két napig, tehát ő ilyen némasággal büntette a családot, és akkor úgy járkált a lakásba. Tehát, hogy de, volt ilyen.
Tehát akkor mondjuk azon nem döbbent tél volna meg, hogyha az derül ki, hogy lehet, hogy anyukád ezt tudta, sőt még talán...
Nem, azt nem hiszem, hogy tudta, csak esetleg lehet, hogy talán ő is érzett esetleg valamit, hogy valami történik, ami nincs rendben, és lehet, hogy erre rákérdezett. De tudni nem hiszem, hogy tudta. Nem hiszem, hogy bevallotta volna magának, hogy ez megtörténhet.
Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Köszönjük szépen.
Román Judit volt a vendégünk.
Lehetőséget.
Hírrovatunk következik, egy német felmérés a mostani rövid beszélgetésünknek a kiinduló pontja, melyet egy jótékonysági szervezet rendelt meg. Ez egy online felmérés volt, ahol 1018-35 év közötti férfi és 1000 nő véleményét kérték ki Németország szerte. A központi téma pedig a férfiasság volt, na hát helyben vagyunk, kedvenc témám. Az ebbe a korosztályba tartozó férfiak 34%-a vallotta be, hogy korábban erőszakoskodott női partnerével azért, hogy tiszteletet ébreszthessen benne.
Ez ám a tisztelet?
Az igen. 33%-uk mondta, hogy elfogadhatónak tartja, ha a partnerükkel való veszekedés során időnként meglendül a kezük, ez is idézőjelben van, gondolom sokan használták ezt a kifejezést, az áldozat hibáztatáshoz és a kettős mércéhez való hozzáállást vizsgálva a felmérés megállapította, hogy a férfiak 50%-a nem szeretne kapcsolatot olyan nővel, akinek sok szexuális partnere volt. Ezzel az állítással a megkérdezett nők 20%-a is értett egyet, vagy egyetértett. A felmérés megállapította továbbá, hogy a párkapcsolaton belüli elvárások között nagy a különbség a férfiak és a nők között. A férfiak valamivel több, mint fele, 50%-a a kenyérkereső és a háziasszony modell formájában működő kapcsolatot akart, tényleg itt 1975-ben lenni, igen, ahol a háztartási jövedelem nagy részét ők keresik meg, de a gyermekgondozás és a háztartási feladatok nagy részt a nőre hárulnának. A megkérdezett nők több mint kétharmada nem értett ezzel egyet, ők egyenlő partneri viszonyt és közös döntéshozatalt akartak. A megkérdezettek alig fele, 48%-a nem tetszését fejezte ki a homoszexualitás nyilvános felvállalásával kapcsolatban, mondván, hogy zavarja őket. Hát menthetetlenek a férfiak, na! Hát nagyon, nagyon úgy tűnik, hogy elveszett a remény.
Hát mondjuk érdekes lenne ugye ennek a női oldalát is meghallgatni, ami azért csak itt meg van éppen pendítve. Nők 20%-a ért egyet azzal, hogy akinek sok szexuális partnere volt, azzal nem akar kapcsolatot, de hogy az nem derül ki, hogy ez a férfiakra vagy a nőkre vonatkozik.
De egyébként ezt én, az összes közül, mert a többire azt tudom mondani, hogy tényleg ezek ilyen férfi uralom által bekövesedett generációk által örökített marhaságok, amiket tényleg nagyon nehéz kiverni a férfiak fejéből, vagy a frusztráltságukat, vagy a vitaképtelenségüket úgy orvosolják, hogy oda vernek egyet annak, aki nem üt vissza. De ez a kérdés, szerintem erre úgy lehet mondani, hogy ez vicces. Mert hogy valószínűleg egyébként arról szól, hogy a teremtés koronája azt érezhesse, hogy akivel ő együtt van, elnézést a slendrián fogalmazásért, az még nem volt meg olyan nagyon sok mindenkinek, nem?
Tehát, hogy
ez az, ami fáj nekik. Hát ez... Jó van, hát majd rájönnek, hogy az élet nem így működik, de egyébként meg tényleg erről még az jutott eszembe, hogy közben meg egyrészt tök mindegy, hogy hány partnere volt annak a valakinek, aki számomra vonzó, és valamilyen szinten tervezek vele. Ugyanakkor meg az is problémája szokott lenni a férfiaknak, hogyha tapasztalatlan a nő. Nem? Tehát, hogy meg hát ez a szokásos, ami már ezerszer előjött ebben a műsorban, és attól félek, hogy még nagyon sokszor elő fog jönni, hogy egy ilyen laza romkocsmás beszélgetésen egy férfi bármikor beszélhet a kalandjairól, sőt, hát ugye már beszéltünk mi is Fidel Castro úgynevezett hódításairól, tehát, hogy ez még mindig egy kereskedelmi tévés realityben is kérdés tud lenni a celebek felé, hogy a férfi szereplők hány nővel voltak életükben.
Hát és sajnos ez nagyon szomorú, hogy a nőknek a többsége, és erről is érdemes lenne egyébként egy kutatást csinálni, hogy szerintem a nőknek a többsége, én azt gondolom, hogy férfiasnak tartja azt, hogyha valaki ilyen csajozós meg... Tehát, hogy ez fordítva nem igaz. Hogyha egy férfinak van egy viszonylag hosszú szexuális múltja, egy hosszú listája, akkor én nem hiszem azt, hogy a nőknek a többsége azt mondja, hogy ez gáz. Mármint, hogy ő ezért nem akarna kapcsolatot. Ugyanakkor azt is érdekesnek tartom, hogy akár a nőről hogy derül ez ki, tehát hogy jó, hogy feltették ezt a kérdést, hogyha nem akar olyannal párkapcsolatot, aki már sok férfival volt együtt, de hát hogy azért szerintem ezek nem a kapcsolat elején szoktak kiderülni, vagy legalábbis már az összejövés fázisban, nem a randizás fázisban.
Ez igazából változó, meg azt gondolom, hogy ez nem ugyanaz a kérdés, de azzal egyetértek, hogy egy kapcsolatban, sőt, ez nem egyetértés, meg nem egyetértés kérdése, hanem ez szerintem tényszerűen kijelenthető, hogy egy kapcsolatban tud problémát okozni, akár már az ismerkedéskor is, hogyha az egyik félt frusztrálja a tudat, hogy korábban a másik ember volt másik emberekkel is, és nem feltétlenül szereti, hogyha adott esetben az sem, hogyha megemlíti. Nem csak a számot, hanem hogy bármit. Tehát vannak olyan emberek, akik nem akarnak tudni a partnerük múltjáról. Ennek is ezer oka lehet, nyilván, de ez egy respektálható álláspont, mert hát nyilván nem kell olyannal kezdeni. Tehát, hogyha én mesélni szeretnék a múltamról, és az a valaki ezt nem szívesen hallgatja, vagy nagyon nem szívesen hallgatja, ha nem is kizárók, de nyilván ez a, hogy nálam legalábbis az intimitásnak fontos része az őszinteség. Most nem azt mondom, hogy az ember dicsekedni akar azzal, ami a múltjában történt, de a tabusítás az szerintem ebben
persze,
a topikban sem
persze, megbeszélni meg kell,
jó.
Nyilvánvalóan, csak mondom, hogy akkor most szakít, hogyha kiderül, hogy sok mindenkivel volt együtt.
Hát gondolom ez azt jelenti, hogy nem kezd vele, vagy nem akar vele kezdeni, vagy nem akarja, hogy a felesége legyen. Nem tudom.
Sajnálatos módon egy Ákos dalszöveg idézet jutott eszembe, az ölelj meg újra, ölelj meg ugyanúgy még egyszer, csak az a múltad, amire velem együtt emlékszel.
Igen, na erre a szövegre én is emlékszem, hogy ez nekem is az előbb egyébként
ez gyakorlatilag arról szól, amiről
hát erről
most
hát nyilván, igen, ez az összetartozásról szól, nyilván a kontextus az úgy teremtődik meg, vagy úgy lesz helye ennek az Ákos szövegnek a mi beszélgetésünkben, hogy tudjuk, hogy a művész úr milyen elvek val,
igen, igen.
Női és férfi szerepekről, és így dekódolva a dalszövegeit még indokoltabbnak érezzük, hogy ez a dal erről szól, de igen, valóban.
Mondjuk számomra ez mindenféleképpen ezt jelenti, tehát hogyha még akár nem is csak egy emberhez hozzátartozik a múltja, nem csak szexuális értelemben, hanem mindenféle értelemben. Te az vagy, aki voltál, meg ebből,
hát,
vagy összegyúrva valahogy.
Így jött ki a rímna.
Jó, hát
így
igen.
Jött ki a művésznek rím. De egyébként nem akarom elviccelni, mert tehát tényleg az Ákos szövegeiben szerintem is vannak ilyen látens, és nem látens himsonista.
Amúgy tök romantikusan van megfogalmazva,
persze,
de egyébként
persze.
Az.
Az Ákos tud. Tehát az Ákos szerintem nagyon tehetséges, mondjuk egy Kossuth Díjasra azt mondani, hogy tehetséges, az valószínűleg majdnem, hogy sértés, mert van más jelzőt kéne használnom. De
és hát az évkoncertjét is ugye...
Igen, tehát hogy nem tehetséges, hanem nyilvánvalóan zseniális, de az tényszerűen irónia nélkül kijelenthető, hogy nagyon sokakra van hatással, és egyébként szerintem, hogy most nem azért, hogy kiegyenlítsem itt ezt a dolgot, tehát egyáltalán nem fontos nekem, hogy az Ákos ne haragudjon rám, de azt viszont én szeretem az életművében, hogy nagyon-nagyon sok dalon érezhető, hogy a feleségének dedikálta. Tehát, hogy és ezek nem mind ilyen gondolatok, mint ami az ölej meg újrában van.
Persze,
hanem
ez vitathatatlan, csak most az annyira ide kapcsolódott, hogy ezt így muszáj volt ezt az idézetet ide beszúrnom.
Szerintem.
Nagyon köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Hallgassanak vissza bennünket a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Így van, hallgassanak minket, a jövő héten jövünk az új adással. Üdvözlöm Önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.